Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Haláleset történik a családban. A gyász miatt ilyenkor eszébe sem jut a legtöbbünknek, hogy a temetéssel nem ér véget a szomorú esemény lezárása. Hátra van a sok esetben bonyolult hagyatéki eljárás, amely komoly fejtörést okozhat a családnak. Hol kezdjük a hivatalos utat, kihez forduljunk? Hogyan készítsünk vagyonleltárt, mi kerüljön bele, és milyen információk beszerzésére, kinyomozására jogosult a család? Kérjünk-e ügyvédi segítséget, ha több házasságból is származó gyerekek az érintett örökösök, és gondot jelent a kapcsolattartás. Dr. Tanda Zsoltné ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Alapvető a kérdés, minden haláleset után szükség van-e hagyatéki ügyintézésre és közjegyző bevonására?
Alapvetően igen. A temetést követően hivatalból indul a hagyatéki eljárás. Mindig az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti jegyző hatáskörébe tartozik a hagyatéki eljárás megindítása, és az önkormányzatok mellett működnek hagyatéki ügyintézők, akik a hagyatéki leltár elkészítésével foglalkoznak a jegyző megbízásával. Ez az első úgymond mértföldkő temetés után, amikor a családnak akár szeretik egymást, akár nem, akár együtt élnek, akár külön, akár több házasság volt, akár kevesebb, akár egyedül élt, vagy bármilyen családi állapotú volt az örökhagyó, a törvényes örökösöknek, leszármazóknak, felmenőknek, az egész családnak össze kell ülnie, és úgymond leltárba venni azt, hogy mi képezi majd az örökség tárgyát, amit majd a közjegyző a hagyatéki eljárás során lefolytat, megvizsgál, és az örökösöknek ezt annak rendje módja szerint törvényileg átadja.
Ki intézze a bejelentést, és mire van szükség ehhez? A temetést végző vállalkozás például mennyire vonható be?
A temetést intéző vállalkozás eljuttatja a halotti anyakönyvi kivonatot az illetékes önkormányzatnak, és azt követően a hagyatéki ügyintézőtől, a jegyző megbízásából már érkezik egy felszólító levél, amely egyrészt részvételt kíván, másrészt pedig felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a precíz, aprólékos hagyatéki leltár összeállítása, hogy a későbbiekben, ha ezt eljuttatják a közjegyzőhöz, mert a közjegyző készanyagot kapjon lehetőségekhez képest, és tudjon dolgozni.
Hát, ha már leltár, hogyan szerezünk be például banki és egyéb hivatalos információkat, és a hagyatéki leltárban nem bekerülő elemek, vagyontárgyak sorsa mi lesz?
Hivatalos banki információkat is beszerezhetünk, ha tudjuk, mondjuk az örökhagyott, tehát az elhunytak a bankszámlaszámát, a nyugdíjszelvényen megnézzük a törzsszámot, valami fizetési lapot találunk, vagy bármiről tudomásunk van a bankkártyáját illetően, akkor már oda érdemes felvezetni ebbe a hagyatéki leltárba, hát elsősorban azért az ingatlant, vagy az ingatlanokat, de ezt követően minden létező bankszámlaszámot, legyen az akár betéti számla, legyen az akár lakossági folyószámla, sőt, otthon is meg kell nézni, mert előfordulhat, hogy kézzel írt papíron találunk egy kölcsönszerződést. 5 millió forintot kölcsön adott a szomszédnak. Azt is szerepeltetnünk kell a hagyatéki leltárban. Ugyanúgy, ahogy szomszéd is át fog jönni, hogy kapott tőlem 5 millió forintot kölcsönbe, és én azt bekívánom jelenteni, vegyétek be a hagyatéki leltárba.
Tehát mint nagyon, adósságot.
Mint adósságot, uh-huh. Mint hagyatéki terhet, mondja a jog. Igen.
Nyilván ezeknek az ügyintézésekhez szükség van egy halotti anyakönyvi kivonatra, hiszen ezt mindenütt kérik.
Igen.
Anélkül nem nyílnak meg az ajtók.
Igen, igen.
Az ingatlan örökség értéke miként állapítható meg? Mert ugye ez a legnagyobb érték általában.
Általában az embereknek az ingatlan a legnagyobb értékük, vagy az ingatlanba fektetett pénzük a legnagyobb értékük, illetve még nagy értéket képeznek esetleg a gazdasági társaságokban lévő üzletrészek. Az ingatlanoknak, ha tudjuk a helyrajzi számát, vagy a címét, vagy ki, ügyvédek ki tudják nyomozni, nyugodtan forduljunk ügyvédhez, és le tudják kérni az ingatlan tulajdoni lapját, és ezt követően pedig az önkormányzat úgynevezett adó- és értékbizonyítványa állapítja meg ennek az ingatlannak az értékét. Nem kötelező elfogadni, meg lehet fellebbeznünk, hogyha ezzel nem értünk egyet akár fölfele, akár lefele, vagy bármilyen családtag, vagy bárki részél, ez vitatárgyát képezi. Tehát a tulajdoni lap és az adó és értékbizonyítvány. Tulajdoni lap a földhivatal, adó és értékbizonyítvány önkormányzat, de mind a kettőt ügyvédek már szokott úton beszerzik.
Pláne, hogyha több örökösről van szó, kit illet, vagy kit sújt a költségek megfizetése, a hagyatéki eljárás költségének megfizetése, és le lehet-e mondani mondjuk az örökségről annak ismeretében, hogy túl magas költséggel jár?
Végül is ezt meg lehet tenni, de akkora magas költséggel nem jár, hogy megérjen lemondani az örökségről. Ezt a jelenlegi jogszabályok alapján ezt bátran állítom. A költségekben is az örökösök ugyanúgy osztoznak, de hát ez a költség majd a közjegyző eljárás legvégén jelentkezik, attól függően, hogy hány fordulós lesz végrendelettel, osztályra bocsátással, tehát valamiféle egyességgel, vagy a törvényes öröklés, a polgári törvénykönyvben szabályozott törvényes öröklés rendje szerint kerül átadása, nem olyan nagyságrendű összeg ez, hogy ezt megérje lemondani.
A saját tapasztalatomat is mondom, előfordulhatja, az örökség értéke kisebb, mint a hagyatéki eljárás költsége, főleg, hogyha több az örökös. Ilyenkor mi történik? Az ember kifizeti ugye a költséget, és végül is bukott az ügyleten.
Hát ilyenkor a közjegyző díját kell kifizetni, aki megállapítja, hogy hát ugye csak adósságokat nem örökölhetünk, tehát a hagyaték erejéig öröklünk. Ha azon felül még marad az örökhagyónak valami tartozása, vagy ilyesmi, azok után mi nem vagyunk leszármazók, vagy égrendelőtökösek, nem tartozunk helytállni, azok után nem számítanak költséget, tehát, és azt megfizetnünk sem kell.
Mi történik, ha túl népes a család, és egymástól távol élnek az örökösök, különösen ha több családban élő gyerekek is érintettek?
Ilyenkor tartsanak össze. Tehát a haláleset egy olyan krízis helyzet, hogy első, második, harmadik minden gyerek házasságot, minden gyermeket, lemenőt, fölmenőt, aki a családban túlélte az örökhagyót, és közel állt hozzá, és örököl utána, érint. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen kezdjék meg a tárgyalásokat, kezdjék meg a leltár miatt is azt a fajta diskurzust, ami elvisz oda.
Egy végrendelet előkerülése mennyire befolyásolhatja a hagyatéki eljárás menetét?
Nagyban, mert akkor, ha a végrendelet hatályos és érvényes, akkor azt szerint fogja a hagyatékot átadni a közjegyző.
Feltéve, hogyha az örökösökhez hozzájárulnak, gondolom, mert meg lehet támadni mindent egy bíróságon. Ugye?
Mindent az égvilágon, de meg is lehet egyezni, ezt hívják osztályra bocsátásnak, hogyha sikerül jogi képviselők bevonásával, és már nagyon javasolnám a hozzáértő ügyvédeket, akkor
tehát mindenképpen ügyvédet
mindenképpen öröklésre szakosodott ügyvédet javasolnék, akkor bármilyen szinten meg lehet egyezni, de valójában a végrendeleti intézkedésnek érvényesülnie kell. Azért tette az örökhagyó, mert azt szerette volna, hogy a végakarata minden téren így érvényesüljön.
Az igaz az a felvetés, hogy a családon belül elhelyezkedő rangsor, vagy a rokonsági fokozat az befolyással van az örökség mértékére?
Igen. Tehát igen? Most mértékére attól...
Úgy értem, hogyha távoli hozzátartozónak a esélyei kevesebbek az öröklésre, mint például egészen
hát attól
közül.
Függ, igen, hogy a leszármazók közül ki az, aki túlélte az örökhagyót, ki az, aki felkutatható, ki az, aki általában felkutathatóak, ki az, aki gyakorlatilag a törvényes öröklés rendje szerint örököl, illetve ki az, aki ugye hitelezőként bejelentkezik, az... hogy is mondjam csak, a közjegyző majd őt hova sorolja, tehát melyik örökösödési ágba sorolja azt követően, hogy ez a leltár elkészült és elkerül a közjegyzőhöz.
Van erre határidő a magának a hagyatéki eljárás befejezésének, illetve a maga a közjegyzői munka, az kiterjed-e a különböző távoli rokonok felkutatására?
Nem kerül sor hamar a közjegyzői eljárás, a hagyatéki eljárás, a Budapesten nem, tehát 8-10 hónap. Egyébként van, igen, van lehetőség, hogy felkutassák a külföldön élő rokonokat, vagy csak név alapján, vagy vannak nyilvántartások, ami alapján ügyvédek is és közjegyzők is hozzáférnek, és fel tudják kutatni, akár külföldön is.
Gondolom, hogy azt nem javasolja senkinek, hogy a közjegyző kihagyásával valami egyéb egyességeket kössenek, tehát magának a közjegyzőnek ezt jóvá kell hagynia.
Hogyne,
hogy hivatalosan.
Hogyne, természetesen. És a közjegyzők ebben segítenek, segítőkészek. Számukra is fontos, hogy a végrendelet érvényesüljön, vagy az örökösök között az egyesség, az osztályrabocsátás sikeres legyen. Nem szeretik a vitákat, és nem szeretik a pereket. Nem is ajánlom.
Dr. Tanda Zsoltné ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Plázában autószalon. Változik az autópiac, változik az elektromos autók piaca, és az ügyfélkör is. Egyre több a versenytárs az elektromos autók piacán, a Tesla egyeduralmának már egyértelműen vége. Schiller Márkkal, a Schiller Autó család ZRT stratégiai és marketing igazgatójával M. Szűcs Péter beszélget.
Amikor a Covid tombolt, akkor volt egy kínai magyar közös műsor, és emlékszem, hogy a Kínában telefonon, illetve hát online árultak autókat, és akkor arról szólt az egyik riport, hogy nem kis eredménnyel, tehát hogy képesek voltak az emberek simán megrendelni egy autót online, csak úgy, mintha egy könyvet vennének. Sokan azt prognosztizálták, hogy ez lesz az irány a jövőre nézve, már a világ minden pontján, hát azért ez nem egészen így lett, egy autó mégiscsak egy komolyabb beruházás, azért az ember azt szereti megnézni, oda
hát igen, menni. Mi ezt egyébként a Covid alatt meg is néztük, tehát kipróbáltuk, hogy hiszen főleg az elején ugye nem tudtuk, hogy ez mivel jár ez az egész pandémia, és elérhetővé tettük magunkat az összes platformon, elkezdtük kidolgozni az online szerződéskötést, vagy a távszerződéskötést, és létrehoztuk azt, hogy az összes autószalonunkban meg lehetett nézni az autókat távolról, meg lehetett távolról ügyet intézni. Na most a távolról való autó megnézést, azt fél évig tartottuk fenn az összes eszközzel, az összes lehetséges platformon. Egy videóhívás valósult meg, mert az emberek inkább bejöttek.
Azért mondom,
nagyon hogy nagyon érdekes volt, hogy azért ugye ezek nagy értékű fogyasztási cikkek, akárhogy is nézzük, nagy értékű befektetés, mindenki szereti, még ha cég is megnézni, megfogni, kipróbálni, és kvázi ugye azt tapasztaltuk, hogy az életüket kockáztatva is az emberek bejöttek, és megnézték maguk, semmivel kvázi ilyen tekintetben nem foglalkozva, hanem ezt személyesen intézték, és ebből következőleg én így az online értékesítésnek ilyen formában nem sok jövőt jósoltam.
Én is azt gondoltam, hogy Európában nem lesz ennek hagyománya. Lehet, hogy ahol nagyon sok milliómos van is, de ugye nem annyira számít ez a mindennapokban, ott lehet, hogy bátrabbak. Na de az se sűrű, hogy bevásárlóközpontban nyílik szalon, már pedig most ez történt.
Ugye így az van, így van, az Etele Plázában egy BYD szalont, ez lesz a második szalonunk. Ugye van egy itt nem olyan messze a stúdiótól, Újpesten a Váci út 119-ben a cégcsoportunknak a központjában. Ez 2024 februárja óta működik, és hát annyira jól működik, és annyira hozza a várakozásokat, sőt felette teljesít, hogy úgy döntöttünk, hogy a dél-budai oldalon is szeretnénk terjeszkedni, és emiatt október 1-jel most szerdán megnyitunk az Etelében.
Miért pont egy plázában?
Hát azért, mert gyorsan kell reagálnunk arra, hogy ugye megy a márka és a robotol előre, szágó gyakorlatilag, nagyon nagy az érdeklődés a BYD iránt, és így gyorsan jobb módot nem is találhattunk volna, mint hogy az emberek közé egy forgalmas helyre berakjuk a márkát. Az autószalonban 3 autó lesz, és 10 autót pedig a parkolóban dedikált parkolóhelyeinken ki lehet majd próbálni, lehet ott is tesztvezetni. Így gondoljuk azt, hogy minél szélesebb közönséget meg tudunk ismertetni a márkával.
Az ember azt gondolta volna, hogy ha már egy ilyet indít, vagy nyit egy automárka, akkor ott már van szerviz is, meg minden egyéb, tehát hogy ezért egy kicsit olyan érdekes, hogy egy bevásárlóközpont, nem pedig egy önálló telephely, ahol minden másra is van lehetőség.
Igen, igen, az is érkezik majd, ez annak ugye az előfutára.
Ja, akkor lesz itt még.
Itt még más is, igen.
Értem. Elképesztő komoly verseny van az elektromos autók között. Ugye láthatjuk, a Tesla az Európában gyengélkedik, nem kicsit. Ennek mondjuk persze volt oka, mert Elon Musk néhány meggondolatlan mondata szerintem főleg Észak-Európában odavert.
Viszont én arra is felhívnám a figyelmet, hogy itt nem feltétlen csak ez van mögötte, hanem ugye a Tesla mögött igen valóban volt a hype, volt kvázi az Elon Musk vallásúaknak a csoportja, akik ugye csak is kizárólag a Tesla, így úgy amúgy. Viszont másik oldalról pedig, amikor ugye elkezdett nagyon-nagyon menni a Tesla, ugye nem nagyon volt még konkurencia. Sem minőségben, sem pedig mondjuk méretében ezeknek az autóknak nem volt alternatívájuk. Mostanra viszont kis kategóriájú autóktól egészen a nagyméretű SUV-kig, sőt kis haszonjárművekig már vannak elektromosokban bőven az összes márkánál lehet belőlük válogatni, és azért részben nyilván a rossz PR az egyik okozója ennek, hogy csökken a Tesla piac része, másrészt pedig ugye egy természetes dolog, hogy megjelentek a versenytársak, több az alternatíva.
És hát nem is akármilyen versenytársak. Amikor először láttam a BYD-nek ezt a crossover, vagy nem tudom, minek nevezzem, SUV, tehát egy ilyen nagyobb. Meg voltam róla győződve, ez egy Porsche, de oda is mentem megnézni.
Ja, ez akkor a CEO lesz.
Igen. Tehát, hogy így ránézés, hogy wow. És utána meglátta, hogy ez a BYD, akkor azt gondoltam, hogy itt kezdődik most a nagy baj az európai autógyártóknak, mert ugye ők is próbálkoztak, és ugye a luxus kategóriában is megpróbálkoztak, de ugye pont ma reggel hangzott el, hogy bizony volt olyan időszak, amikor a nagy cégek, nagy európai cégek gyakorlatilag alig tudtak értékesíteni úgy Kínában, mint az Egyesült Államokban ilyen. Szemben a kínaiakkal, akik viszont elképesztő stratégia után nagyon komoly minőséget tudnak, láthatóan.
Hát abszolút, illetve ami miatt mondjuk az európai szemnek kifejezetten kedves lehet a BYD, az azért van, mert egy európai úriember, úgy hívják, hogy Wolfgang Egger, ő tervezi a BYD-kat, vagy hát ő is a csapata, ő vezeti a BYD Design Centerét, és alatta dolgozik több mint 1000 designer, mérnök, akik a lehető legszebb formákat igyekeznek kihozni az autókból. Viszonylag egyszerű a receptjük, európai szemnek kedves, de kínai technológiával rendesen megspékelt autókat gyártanak, és ez úgy tűnik, hogy kezd nagyon beválni.
Ami nagy kérdése ennek az elektromos autózásnak, ugye, amire részben Kína már válaszolt is, maga a töltőhálózat, annak az infrastruktúrája. És ugye sokan, amikor elindult ez a hype idehaza, arra figyelmeztettek, hogy jó, persze, aki családi házban él, annak úgy egyszerűbb az élete, felszerel, napelemet, ezért minden megoldja otthon. No, de lakunk azért sokan társasházakba, panelekbe, illetve régi téglákba, ahol azért nem egészen ilyen egyszerű ezt megoldani. Most a legutóbbi hírek szerint Kína már azért ezt is kitalálta, hogy nem kell töltögetni, hanem csak hopp, csere. Mikor lesz az első ilyen automata akkumulátor cserélő állomás, ami gyakorlatilag egy töltőállomás, és ügyesen kitalálták, hogy 3 perc, hát annyiba kerül egy tankolás is.
Hát itt lehet, hogy sarkos lesz a véleményem.
No.
De hogy szerintem, aki ezt az aksicsere irányba elment, az pont ennek az egésznek a lényegét nem értette meg, mert hogy alapvetően egyrészt nem mindenkinek való az elektromos autózás, tehát annak, akinek ez még kevéssé lett opció, ott van mondjuk egy plug-in, mint egy átmenetnek, de a hibridek is tök jók, meg van, akinek tényleg a dízel való. Viszont, hogyha itt az akkumulátor töltését nézzük, mint hogy ugye ez egy ilyen kvázi macera, meg ugye a hatótáv para ugye egyáltalán. Itt én azt tartom fontosnak megemlíteni, hogy ugye az átlagos használatunkhoz nézzük ezt az autót. Ma már rengeteg olyan elektromos autót lehet kapni, aminek 400 kilométeres hatótávja van simán autópályán is, és egy magyar átlagosan egyébként egy nap olyan 50 kilométert vezet. Tehát, hogyha ezt így leosztom, akkor mondjuk másfél hetente kéne tölteni egy átlagos állampolgárnak az autóját, és itt én nagyon egyszerűen azt szoktam mondani valóban, hogyha valaki vagy otthon, vagy munkában tudja tölteni az elektromos autóját, akkor nincs kérdés, bele lehet vágni, hogyha az általa megtett, vagy általa autó használati szokásaihoz mértem, mondjuk a 95%-ban hatótávban ez passzol. Méretkategória az most már nem kérdés, mert vannak csomagtartósok, nagy csomagtartós, kis csomagtartós, kicsi városi, nagy SUV, tehát most már van így minden, tehát ha ezt klappol, ebbe bele lehet vágni, viszont a töltésnél ott én azt gondolom, hogy most már számtalan helyen van 200-300 kilowattos töltő is a városban, város mellett főbb közlekedési útvonalakon, így akár 20 perc után, 20 perc töltés után több száz kilométert az autóba töltve tudunk tovább haladni. Tehát emiatt az akkumulátor cserélgetéssel szerintem felesleges macerálódni, mert nagyon drága egy ilyen állomásnak a létrehozása. Az, hogy kicseréljük 5 perc alatt, vagy feltöltöm negyed óra alatt, az az én olvasatomban kvázi ugye tök mindegy, nyilván ez használattól is függ, de hogy én ezért gondolom azt, hogy inkább a villámtöltő hálózatnak a fejlesztése itt a megoldás, amiben egyébként Magyarországon nem állunk rosszul. Tehát hogyha az ember már egy 100-150 kilovattos töltőre rááll, egy mondjuk tegyük fel 60 kilovattórás autóval, akkor az azért elég hamar fel tud tölteni.
Jó, hát Kínában próbálkoznak ezzel, tehát ott mutatták hát be az újságíróknak.
Ezt hogy... direkt nem is mondtam, mert hogy ott az extrém, tehát ott ugye megavattos töltőkről beszélünk, hát Európában jelenleg egy van tudomásom szerint Németországban, tehát tehát 1000 kilovattal tölteni, az azért nagyon durva. Tehát akár 5 perc alatt igen fel lehet tölteni egy autót. Nyilván ehhez kell a megfelelő autó is, ami ugye ezt fel tudja venni, ez is nagyon fontos, hogy ugye itt egyen áramról fel tudja azt venni. Azért a mai autók jellemzően ilyen 100 és 200 kilowatt között vesznek fel. Az is egyébként már egy nagyon szép történet, de hogyha igen, itt megavattos töltők lesznek, akkor az azért egy egész extrém univerzumba fog minket repíteni, mert ugyanannyi idő lesz elektromos árammal megtankolni az autót, mint hagyományos üzemanyaggal.
És hát ami miatt meg aztán végképp, hogy mondjam, szimpatikus a magyaroknak a kínai elektromos autó, az azért az árcédula.
Igen, viszont itt nagyon sokszor azért most már azt lehet látni, hogy az európai autógyártók is elkezdtek alkalmazkodni, és egy picit átalakítani az általuk kínált portékának is az árait. Én itt sokkal inkább az árérték arányra hívnám fel a figyelmet, hogy sok esetben a kínaiak, én nekem ugye közvetlen a BYD-val van most már több mint egy éves tapasztalatom, hogy azért az árért ugye magasabb felszereltséget és megbízható technológiát nyújtanak, ami a többieknél pedig ez máshogy van.
Schiller Márkkal, a Schiller Autó család ZRT stratégiai és marketing igazgatójával M. Szűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.